Na szóval, mit látunk itt? Bátor ember megcsinálta a motornak egy hengerét üvegből, és ennek a motornak összesen egy hengere van, tehát ez itt a henger palástja, jelentős falvastagsággal, és csak hogy részleteket áruljak el, azzal a turpissággal, hogy a dugattyú úgy van megszerkesztve, hogy nem jár bele a gyűrű ebbe a részbe, hanem egy sokkal hosszabb dugattyú van rajta, aminek ezen a felső részén nincsenek gyűrűhornyok. Ez azért van, hogy ne karistolja össze az üveget, meg a siklási tulajdonságok sem lennének pontosan ugyanolyanok. Fönt látjuk a gyújtógyertya testelektródáját, a szelepeket, és hamarosan elkezd működni az egész. Ez egy közvetlen befecskendezésű benzinmotor, ahol látjuk a szívóütemben a befecskendezést, a szívószelepek alatt keresztbe. Mindjárt meg fog jelenni a dugattyú, jön a sűrítés, még egy befecskendezés, aztán meggyújtjuk. És ilyen látjuk, nagy részben kék előkevert láng volt, de itt ilyen brutális piros maszatokat látunk. Ott bizony még folyékony benzin volt, tehát ugyanazt csinálta, amit és itt mennek kifelé az izzókoromrészek. Így látni élőben. Lejátszom még egyszer, csak elmondom hozzá előre a történetet. Hát amit kéken látunk, ugye beszéltünk rólam, hogy az előkevert láng az optikailag átlátszó, tehát ezen a kék felhőn simán látjuk, hogy mi van mögötte. A sárgán, vörösen világító izzókorom részecskék optikailag nem átlátszók, tehát az eltakarja azt, ami mögötte van. Tehát ahol piros szint látunk, az a bizonyíték, hogy az égés folyamat, amikor ott odaért a lángfront, ott bizony még folyékony tüzelőanyag volt, tehát nem volt még jó a keverékképzés, és a folyékony tüzelőanyag cseppnél mindig előáll az a dráma, hogy diffúziós égéssel tud elégni, tehát a felületén már elkezdett reagálni a tüzelőanyag az oxigénnel, de belül még folyadék van. Az égés hatására tol el magától mindent, égés terméket, de sajnos az oxigént is, aminek éppen oda kéne jutni. Tehát és ebből lesznek azok a koromvázak, amiket amik összekapaszkodva koromszemcséket alkotnak, és látjuk őket izzó állapotban. Pedig már itt is sportoltak vele, látjuk, hogy két részre osztották a befecskendezést, azért is, hogy ne menjen olyan brutálisan el szembe a másik hengerfalig. És már becsukódott a szívószelep, dugattyú jön fölfelé, még egy befecskendezés. És ennek a második befecskendezésnek az eredményét fogjuk látni majd a dugattyú tetejéről, ami ott még bizony folyékony. Elégni, és aztán izzó koromfelhő formájában kiszökni a kipufogó szelep mellett. Tehát Euro 6-os motort ebből csak úgy tudnánk csinálni, ha rátennénk a részecske szűrőt, mint egy rendes dízelre.
És ugyanúgy a második befecskendezés akkor?
Muszáj volt elosztani itt is kettőre, hogyha egybe akarjuk befecskendezni, akkor lemosuk a szembelövő falról az olajat, fölhigul a motorolaj a benzinnel, és minden baj lesz, még a dugattyú is berágódhat. Tehát ezt mindenki optimalizálgatja. Akkor mutatok más variációkat. Ugyanígy megy lefelé a dugattyú, szívóütem, nyílik a szívószelep. Egy befecskendezés, kettő befecskendezés, három befecskendezés, megy végig a sűrítés, meggyújtjuk. Szép kék, homogén, előkevert lángfront, és semmi. Tehát, hogyha valaki rendesen dolgozott, és itt van a kipufogó ütem, megy ki a dugattyú, egy szikrakormot nem látunk sehol. Egy ugyanaz a motor, csak itt befejezték a fejlesztést. Természetesen, ez aztán nem biztos, hogy így marad, mert ez a fúvóka ott benne a tűzben, a további 1-2-300 000 kilométer alatt is kell, hogy működjön, és nem fog ugyanígy működni. Majd mutatok olyat is. Tehát ez volt egy jól előkevert, teljesen jól működő turbulens lángfront. Na ez a teljes gáz. Látjátok a tumble mozgást, ugye? Ez egy másik motor, azért forog másik irányba. És ez a legkritikusabb állapota a DI, tehát a közvetlen befecskendezési motoroknak. Uff! Ugye? És mennyi megy ki belőle a kipufogó szelepen?
Ez
teljesen lényegtelen. Négy szelepes, közvetlen befecskendezéses, nem központi, hanem oldalsó fúvóka elhelyezéssel. Érdemes megfigyelni, tehát a szívóütembe fecskendezünk korán, hogy próbálunk időt hagyni az elpárolgásra, de rengeteget fecskendeztünk be. A falat is jól telibe trafáltuk vele. Jól látszott a tumble mozgás. És látszik bizony, hogy ahol a dugattyút meg a falat eltrafáltuk, onnan jelentős, és csöppek még köröznek az égéstérben, és innen a falról mi jön le. És megy ki a kipufogó, mint korom. Pedig benzines. Nézzük meg a következő filmet. Szívóütem. Na. Befecskendezés. Jön a sűrítés. Gyújtás. Egy-két részecsket körözött benne. Hopp, és semmi. Ez megint ugyanaz a motor volt. Kicsit megváltozott a befecskendezésnek, megmutatom, visszamegyek az előzőre. Megváltozott a szöge, a fúvókának a porlasztása, szóval finom hangolás, és a töltetcsere mozgás. Pedig itt jól látjuk a tumble mozgást, csak azt, hogy egy viszonylag lapos szögben, keresztbe, telébe nyomtuk a hengerfalat a befecskendezett sugárral. A fúvóka sem zárt jól időben, onnan is csöpög utána, és ebből mind-mind korom lesz. És ez a másik oldalról ugyan a felvétel. Sokkal inkább lefelé, majd a falat alig éri el, tehát sokkal messzebb van a faltól a befecskendezett tüzelőanyag. És már most látszik, hogy gyakorlatilag nem látunk folyékony cseppeket sehol, és az égés folyamat lesz rá a bizonyíték. Jó, a kipufogó ütemig egyetlen egy izzó részecske nem marad benne. Tehát meg lehet csinálni így is. És az utolsó, ez egy párhuzamos összehasonlítás lesz, ugyanaz a motor, minden azonos, kivéve a fúvókának, a befecskendező fúvókának az életkora. Háromszoros befecskendezés, szépen elosztva, sűrítés, gyújtás, és ott bal oldalon történik valami. Tehát ilyen az, amikor előregszik a fúvóka. Utána csöpög, vagy a sugár egy része folyadék formájában rögtön ott mellette rákenődött a falra, azután az expanzió alatt onnan leválik, tehát összenedvesítette a saját környékét, és a folyékony benzin az nem tudott időben elpárologni, és ott a korom. Tehát ennyire kényes szerkezetekről beszélünk, és ott benne, mint körülbelül 2000 fokos égés folyamatban, pláne egy kifelé nyíló fúvóka, ezek finom kis acél alkatrészek, amit bedugtunk a kazánba egy pár évre, és elvárjuk, hogy 150 bar nyomás ellenében tökéletesen tömítsen, és amikor nyit, akkor tökéletesen porlasszon. Tehát nem olcsó alkatrészekről beszélünk. Na, tulajdonképpen ezekből csak ennyit szerettem volna mutatni így pótlásként. És akkor jön a mai előadás, az utolsó, az a 12. ebben a fél évben, ahol összefoglaltam, amit lehetett, amit úgy érdemesnek tartottam, különböző szivattyúkról. Természetesen elsősorban a járművekre fókuszálva, de azért lesznek benne más alkalmazások, hogy egyáltalán lássuk, hogy mi az, amit szivattyúként kezelünk, és erről durván mit kéne tudni, vagy igen, mit kéne tudni egy mérnöknek. Egy kis matek az elejére. Ugye beszéltünk már a Bernoulli egyenletről, csak mindig egy olyan ideális állapotban, hogy azt mondtuk, hogy a statikus nyomás és a dinamikus nyomás és esetleg a magasságból adódó, magasságkülönbségből adódó nyomás összege állandó. A valóságban mindennek, amit szivattyúzunk, legyen az akár levegő vagy folyadék, van súrlódási vesztesége. Tehát bejön a Bernoulli egyenletbe ez a veszteséges tag, a delta P, amit a súrlódási csatornában a folyadék belső és a falhoz való súrlódása révén elvesztünk. Most hogyan tudjuk ezt számolni? Ugye a Reynolds számot már emlegettük, ami függött a cső belső átmérőjétől, a sebességtől és a kinematikai viszkozitástól. Vagyis minél nagyobb a viszkozitás, annál kisebb a Reynolds szám, és annál inkább hajlamos a lamináris áramlásra. Ez volt ugye a baj az olajhűtéssel, az olajnak viszonylag nagy a viszkozitása, és ezért még viszonylag szűk keresztmetszetekben is a nagy sebességnél hajlamos olyan kicsi Reynolds számokat produkálni, hogy laminárisan fog áramlani. És ezért nem jó a hőátadási tényezője. Na most hogy néz ki egy lamináris áramlás? Ezt is láttátok már. Tehát úgy néz ki, hogy a sebesség erősen változik a faltól való távolsággal, és a közepén a legmagasabb. Ezek itt, ezek a tau, mondjuk az, hogy nyíró feszültségek, amik a sebességkülönbség hatására alakulnak ki a folyadék egyes rétegei között. Tehát ebből bizony komoly áramlási ellenállás lesz, mert csúszik a falon, a következő réteg az elsőn, és így tovább. Tehát ott mindenütt egy ilyen nyíró feszültség lép föl a képzeletbeli rétegek között, hogy ezt ilyen finoman differenciáljuk. És ebben az esetben a lamináris áramlásnál a súrlódási tényező, ez a lambda, az 64 per a Reynolds szám. Ne kérdezzétek miért, ez tapasztalat, tehát addig méricskéltük, amíg megállapítottuk, hogy ennyi. Ez úgy különben nem vezethető le semmiből, ez egy tapasztalati együttható. És ha megnézzünk egy turbulens áramlást, ugye annak olyan volt a profilja, hogy a fal mellett volt egy lamináris határréteg, mert a fal közelében mindig egészen nulláig elkopik a sebesség, rátapad a falra egy rétege a folyadéknak vagy a gáznak. Viszont a keresztmetszet legnagyobb részében alig függ a faltól való távolságtól, tehát egy meglehetősen lapos görben. És erre már bonyolultabb, ezek a súrlódási tényezők függnek attól, hogy milyen tartományban járunk a Reynolds számmal, tehát ha éppen a kezdődő turbulenstől 8x14-enig ez az eredménye, a fölött a következő tartományban egy másik képletet határoztunk meg rá, és a nagyon magas, tehát a 15-nél magasabb Reynolds számoknál pedig megint egy másik összefüggés. Nem kell megtanulni, csak tudjatok arról, hogy van ilyen. Tehát a folyadékoknak a súrlódási tényezője bizony erősen függ. Tehát, hogyha a folyadék meg a cső átmérő adott, akkor a sebességtől. Tehát a Reynolds szám függ a sebességtől, és a súrlódási tényező meg a Reynolds számtól. Tehát ez nem egy lineáris összefüggés, hogy egy folyadéknak mekkora, vagy egy gáznak mekkora súrlódási vesztesége van egy áramlási csatornában. Akkor igazából ezt csak megmutatom, hogy akik csővezetékeket, legyen ez egy olajfinomító, ugyan látványos, hogy mennyi csővezeték van, rengeteg szivattyúval, folyadékot alulról fölülre, föntről le, és mindenhova szállítunk benne, de még egy borpincében sincs az adott esetben másképp. Tehát, hogyha egy folyadékot fölfelé szállítunk, akkor nyilván a szállító magasságot már le kell győzni a szivattyúnak, akkor is, hogyha nulla, itt látszik a szállított mennyiség, térfogatára, amit pedig a magasság. Tehát, hogyha innen a följebb levő emeletre föl akarok szivattyúzni vizet, a szivattyúnak már akkor is kell produkálni egy nyomáskülönbséget, ha egy köbmilliméter sem megy föl, csak tartani akarom az oszlopot. Tehát a szivattyúnak már nyomást kell kifejteni ahhoz, hogy megtartsuk ezt a folyadék magasságot, és ahogy nő a szállítási mennyiség, négyzetesen nő a szállítási nyomásigény. Na most, ha lefelé szivattyúzunk egy folyadékot, tehát klasszikus, a borpincéből ugye valahol fönn kipréselték a levet, és a pincében van lenne a hordó, azt le lehet csurgatni, ha viszonylag kicsi az átfolyási igény. Ha még gyorsabban szeretnénk lefelé juttatni, előbb-utóbb a súrlódási veszteségek úgy megnőnek, hogy kiegyenlítik ezt a magasságból adódó nyomáskülönbséget, és akkor bizony lefelé is szivattyúzni kell. Tehát egyre inkább kell lefelé is szállító teljesítmény, ha olyan gyorsan akarunk valamit lefelé pumpálni, hogy magától nem folyik le elég gyorsan. Világos, ugye? Jó. Ezeket Most a másik egy szivattyún el, tehát klasszikus helyzet, ásunk a kertben egy kutat, valahol, mit tudom én, 7 méter mélyen ott van a talajvízszint, oda teszünk mellé egy elektromos szivattyút, annak először is a szívóvezetékben le kell győzni egy magasságkülönbséget, ez már teheli a szivattyút, tehát az első 7 métert föl kell szívni, és aztán hozzá tartozik egy szállító magasság, mit tudom én, a ház második emeletére meg föl kell menni a víznek, és a kettőt összeadva az az eredő szállító magassága a szivattyúnak, tehát a bemenettől vagy az elvétel pontjától egészen a célállomásig. Tehát az összes delta pi, amit le kell győzni a szivattyúnak. És akkor ez nagyon csúnya, ugye? Ez arról szól, hogy grafikusan nem fogok belemenni, nem fogom kérdezni a vizsgán, de bármikor utána tudtok nézni. Ugye akármit, akár áramot, akár folyadékot vezetünk párhuzamos ellenállásokon vagy csővezetékeken, akkor valahogyan meg kell állapítanunk, hogy hogyan fog változni az ellenállás. Ennek ez a grafikus megoldása. Tehát ugyanúgy, mint ahogy áramnál számoltuk, tehát a lényeg az, hogy a csomópontokon az anyag megmaradása elve alapján a beérkező és távozó mennyiség mindig azonos. Az egész rendszerre nézve pont kiegyenlítik egymást, annyi lép ki, mint amennyi belépett, és ebből tudjuk visszaszámolni, hogy az egyes ágakon mennyi fog áramlani. Na most klasszikusan volt régen egy ilyen tudományág, mert ugye először mi volt az első igazi gép, volt a gőzgép, amit úgy nagy tömegben használtunk, és mire használták? Alapvetően leginkább arra, hogy a szénbányából kiszivattyúzzák vele a vizet. Még a James Watt-féle gőzgépeknek is ez volt a leggyakoribb alkalmazása. Tehát a víznek a szivattyúzása azért, például azért, hogy valahol ne legyen, ahol mi dolgozni akartunk, vagy azért, hogy legyen, ahol nekünk szükségünk van rá, például öntözés. Tehát a vízszivattyúzás mindig fontos feladat volt, és erre kialakult egy egész mérnöki ágazat, ilyen saját kódolással, tehát volt egy szállító magassága a szivattyúnak, volt egy térfogatárama időre számítva, a hajtásához szükséges volt nyilván egy hajtómotor egy adott teljesítménnyel, a szivattyúnak van természetesen, mint mindennek, egy hatásfoka, van egy maximális szívóképessége, de tipikusan víznél nem volt mindegy, hogy milyen mélyről tudjuk felhúzni a vizet. Most mennyi az a maximális mélység, ahonnan elméletileg még föl tudom szivattyúzni? Lehet vizet húzni? Van húzó szilárdsága, szakító szilárdsága? Tessék? Mitől jön föl a víz a kútból, hogyha elkezdem szivattyúzni? Nem húzni vizet, gázt nem lehet. Mitől jön föl? Kötelet tolni nem nagyon lehet, vizet meg gázt meg húzni nem. Na jó, akkor induljunk ki abból, hogyha a szivattyúm olyan jól működik, hogy abszolút zéróra leviszi a nyomást, akkor milyen mélyről hajlandó följönni a víz? Itt Győrben. Miért jön föl a víz, ha nem tudom húzni? Tessék? Hát oké. De mitől jön fel a víz? Húzni nem tudom. Tehát így megfogom, így a kádból, és nem jön. Teszek egy kísérletet. Itt van valahol a kút, itt van benne a víz. Ide beépítünk egy szivattyút, és beledugunk egy csövet. Ez a szivattyú elkezd működni. Eredetileg ott benne is ott állt a víz, ugye? És elkezdem csökkenteni itt a nyomást. Milyen magasra tud följönni ez a vízoszlop? Mitől jön föl? Hát miért töltené ki? Szóltam neki, vagy...
Csak víznanok már, de megülnök
szilárdok. Figyelj, mondom, a szakító szilárdsága a víznek nulla. Oké, tehát beragasztózom a felületét, rányomok egy tarab celluxot, és gyere! Jön? Nem. Egy, a kötelet ugye tolni nem nagyon lehet. Bizonyos hosszúság fölött nem működik. Mit lehet vele csinálni? Hát ha tolni nem tudom, akkor mit csinálok vele? Akkor húzom. Na most, ha vizet húzni nem lehet, akkor... És kitolja a vizet. Aha. És ettől jön föl. De már a magyar szó a szivattyú csalóka. Semmilyen más nyelven nem hívják így. Pump, pumpe és minden egyebek. Tehát pumpálni lehet dolgokat. Ez a szivattyú, ez a legnagyobb becsapás, mert szívni lehet a vizsgán. De folyékony és gáznemű közegeket nem igazán. Tehát milyen magasra jön föl maximum ez a vízoszlop? Mennyi a légnyomás itt durván? Tessék? 100 kilopaszkál. Na, mennyi a víznek a sűrűsége? Igen, most onnan még a paszkált kicsit nehéz számolni. Igen, az már egy kicsit jobb. Mennyi a nehézségi gyorsulás? Tessék? Mondjuk 10. Durva közelítéssel, hány méterről lehet felszívni a vizet? Számológép, telefon. Igen. Igen, nehéz művelet. 10-zel osztani, szorozni. Egy méterről, 10-ről, 100-ról, akkor tippeljetek legalább. Hát jó lenne. Jó lenne. Ha van valakinek nyomásálló órája, és rá van írva, hogy 200 méterig vízálló, az hány bárt bír ki? Úgy van. Vagyis? Úgy van. Tehát így is lehet okoskodni, azért mondom a példát. Bármi, amit a való életből ismerünk, az felhasználható, mint segédeszköz. Tehát kb. 10 méter egy bár a víz alatt. 10 méterig szabad tüdővel egész jól le lehet merülni, aztán onnantól kezdve egyre nyomasztóbb a dolog. Na most, ha 10 méterre föl akarnám szivattyúzni, akkor tényleg ilyen abszolút nulla nyomás környékén kéne itt előidéznem. De ez egy baromi jó szivattyú kéne, aminek a résvesztesége, meg mit tudom én. Mi lenne a másik baj? Mi történik, ha abszolút nullára lemegyek a nyomással? Mi történik a vízzel? Tessék? Aha, pontosan. Tehát ez az abszolút elmélet. Ilyen szivattyú nincsen, soha a büdös életben nem tudjuk 10 méter mélyről felszívni. De olyan 9, mit tudom én, tehát ha nagyon jól dolgoztunk talán, gyakorlatilag 7-8 méterekről lehet még ipari mennyiségben vizet fölhozni. Oké, csak a legfontosabb tanulság, vizet húzni, meg levegőt húzni nem lehet. Nincs szakító szilárdsága. Oké? Tehát ez a maximális szívóképesség. Nyilván egy szivattyúnak is van maximális fordulatszáma, vagy üzemi, amire jó, vagy amit kibír. És van egy perdület apadási tényező. Húha! Erről majd talán később. Vagy megpróbálom, nem később, jobb lesz később, nem próbálom meg. Na, a szivattyú, mint megállapítottuk, folyadék szállítására szolgáló gép, ezt így nevezzük, ugyanis magyarban, amivel gázt vagy levegőt szállítunk, azt kompresszornak, ventilátornak, vagy mit tudom én, minek nevezzük, valamiért nem szivattyúnak, más nyelvekben ez nem feltétlenül különbözik egymástól, de néha igen. Tehát, és mit csinál? A szivattyú az energiát a közeggel közli, amit belevezettünk, és ami a hatásfokból még megmaradt. És aztán lehet forgó, alternáló és mindenféle ördöngös mozgás, amivel ezt végrehajtjuk. A fontos üzenet, hogy ami munkát elvégzünk, azt a folyadékkal közöljük. És akkor itt vannak a legelső szivattyúk, nagyon okosak voltak, már valahol a Nílus partján is építettek ilyen csoda szerkezeteket, csavargatták és szedték ki az öntöző vizet. Aztán jött a gőzhajtású bányaszivattyú, Magyarországon ezt Selmec bányán használták először, Sacra ott valami nemes fémet bányázhattak, mert megérte. És akkor így néz ki, hogy a szivattyúkat is, mint mindent a mérnök szeret csoportosítani, hogy egyszerűbb legyen beszélni róla. Tehát a folyadékkal működő gépeknél eleve van két kategória, az egyik az erőgép, a másik a szivattyú. Az erőgép mi lehet? Például a turbina, vagy a vízimalom, ez mind vízerőgépek. Lehetnek térfogatkiszorítású hidraulikus munkahengerek, az is egy folyadék erőgép, vagy pedig a forgó mozgást adó hidromotorok, turbinák és hasonlók. A szivattyúknál pedig van egy csomó érdekes kategória. Ugye vannak a térfogat kiszorítású, ez érthető, mint egy dugattyú, vagy a régi pumpás kút, amivel dugattyúval ide-oda mozgattuk a dugattyút, és szelepeken keresztül szivattyúztuk a vizet. Lehet forgó mozgást végző, majd mutatok ilyet. Aztán lehetnek örvény szivattyúk, ezek voltak például a turbofeltöltőink levegőre, tehát centrifugál elvön működő szivattyúk, ami vagy radiális, vagy axiális átáramlású, meg közte van a félaxiális is. És van egy érdekes kategória, végén mutatok róla, a sugárszivattyú. Akinek van ötlete rá, hogy az mi? Nem igazán. Egy sugárszivattyút már láttunk itt az órákon. Keverékképzés, benzinmotor, régi. Az pont nem. A karburátor volt egy klasszikus sugárszivattyú, ahol azzal szívtuk föl az úszóházból a benzint, hogy a levegő áramlási útjába tettünk egy szűkítést, egy venturit, ahol megnő a sebesség, leesik a statikus nyomás, mert ugye a statikus és a dinamikus összege állandó. Tehát Bernoulli szerint így lehet, hát ez egy klasszikus sugárszivattyú két különböző közeggel. De az lehet két azonos közeg is. Festékszóró pisztoly sem más, tehát alsó tartályos festékszóró pisztoly, csak azzal szívja fel a festéket a tartályból, hogy egy kis fúvókán nagy sebességgel áramlik a levegő, és az olyan depressziót okoz, hogy olyan mélységből föl tudja szívni a festéket. Na, jönnek az egyszerűek. Térfogat kiszorítás, ugye klasszikus 1-2-3 henger, ez egy nagyon egyszerű, vagy például egy ilyen radiális forgómozgást végző térfogat kiszorítású szivattyú. Ilyeneket használunk tipikusan inkább levegőkompresszorként mondjuk haszongépjárművekben. Ki látott már ilyet autóban? Hol van ilyen tipikusan? Vízpumpa nem, olajszivattyú se nagyon. Azaz. Tehát tipikusan arra nyomás és térfogat áram szintre a szervószivattyúk, ezek a lamellákig kibe tudnak csúszni. A háznak és a belső, a forgó résznek a tengelye nem esik egybe, és ennél a forgás iránynál itt növekszednek a térfogatok, tehát ott lesz beömlőrés, és a túloldalon van a kiáramló keresztmetszet, ahol ez kinyomja magából. Tehát ez egy kiválóan alkalmas folyadék szivattyúzására. Ez pedig egy fura dolog, itt láttunk kis dugattyukat hajtórudakkal, és egy ferdetárcsát, itt hiányzik sajnos a szimmetria tengely, ez egy forgó ferdetárcsa. Vagyis ahogy ez a tárcsa így támolyog, nyomkodja ezeket a dugattyúkat ki be ezekben a hengerekben. Na, ilyet hol használunk? Háztartásban, autóban? Pontosan, hűtőgépeknél nagyon elterjedt. Nagyon jó, mert nincs szabad tömegerő, mert minden mozgás kiegyenlíti egymást. És a háztartási hűtőszekrények nagy részében is ilyen van, és az autó klímakompresszorában szinte mindenütt. Ez azért praktikus egyébként, mert a klímáknál nagyon fontos a jó tömítés, és ez sokkal célszerűbb sok pici hengerrel sűríteni, amiket nagyon finoman tudunk illeszteni, mint egy naggyal, ahol törvényszerűen nagyobb lesz a szivárgási veszteség. Ezek rendkívül finoman illesztett kis dugattyúk, hogy a klímagáz ne tudjon mellette átszökni, illetve a kenőolaj se nagyon. Na most, ha az energiaátalakítást végző alkatrész egyenes vonalú vagy lengő mozgást végez, akkor általában dugattyús vagy membrános szivattyúkról beszélünk. Erre is van sokféle kategória. Itt néhányat meg lehet nézni. ez például egy klasszikus szabad löketű szivattyú, ahol van egy, mondjuk egy motor, tipikusan ez egy gőzgép volt, és hozzá egy szivattyú, ami mind a két oldalán a dugattyúnak munkát végez, automatikusan működő visszacsapó szelepekkel. Például ezt használták gőzmozdonyokban a tápvíz szivattyúnak, ahol a kazánba, amennyi gőzt elvettünk, annyi vizet utána kellett nyomni. Nyilván azon a nyomáson, amiben a gőz volt a kazánon. Csak hát a gőz sokkal nagyobb térfogatú, tehát a sokkal nagyobb munkát végez a kiáramló gőz, mint amennyi munkával be tudjuk nyomni a vizet. Az, hogy közben megváltozik a térfogata azáltal, hogy gőzé válik. Tehát a tipikus szabaddugattyús szivattyú régen minden gőzmozdonyon volt egy ilyen. És aztán itt van egy másik szokásos konstrukció, a karburátoros autókon szinte mindegyikén volt egy úgynevezett AC pumpa. Ez egy membrános szivattyú volt, amivel a benzin szivattyúztuk a tankból a karburátorba. És azért membrános, mert hát nagyon rossz lett volna, ha ez dugattyús szivattyú, annak van részvesztesége, és baromi büdös lett volna, meg tűzveszélyes. És még az volt érdekes, hogy majdnem minden AC pumpánál két membránt látunk egymás fölött, és a két membrán közötti tér egy kis furattal ki van vezetve a szabadba, ugyanis abból lehet kiindulni, hogy az a membrán, amelyik a benzin oldalán van, az nagyobb erőnek van kitéve, plusz a benzin hatásának, tehát hamarabb fog elszakadni. És a pici furaton annyi benzin jön ki, hogy a büdösből észrevesszük, mielőtt még nagyobb baj lenne. Tehát ezért majdnem minden normálisan megtervezett AC pumpának két membránja van egymás fölött egy pár milliméter légréssel. Ezek együtt mozognak, és mondom, a terhelhetlen az általában tovább él, tehát amikor a felső átszakad, akkor nem dől bele észrevétlenül a benzin a motornak az olajába, mert ez a szivattyú ugye rá van csavarozva a motorblokkra. És ha nem vennénk észre a membránszakadást, még szállít annyit, hogy működik az autó, de folyik át a benzin rajta folyamatosan, fölhigatja a motorolajat, és előbb-utóbb csapágyas lesz, vagy kigyullad. Tehát, hogy ezért, hogy ez ne történjen, ezért volt benne egy második biztonsági membrán. És aztán jönnek itt excentrikus van, azt is mondhattam volna, hogy egzotikus. Tehát az emberi találékonyság az ugye végtelen. Tehát rengeteg olyan térfogat kiszorítású szivattyú, amit az idők folyamán vagy praktikus okokból, vagy szabadalmak megkerülése miatt, tehát valamilyen okból kitaláltak. Ebből néhány olyat tudok mutatni, amit igenis használunk elterjedten. Klasszikusan ez itt. Hol látunk ilyet szinte minden autóban, vagy nagyon sokban? Fogaskerék szivattyú. Motorolajnak tehát nagyon sok járműben mind a mai napig ilyen fogaskerék szivattyú a motorolaj szivattyúja. Ez egy klasszikus rúcfúvó egyébként, tehát tipikusan használjuk nagyobb méretben feltöltésre. Kisebb méretben szárazkarteres, tehát versenyautóknál a kiürítő szivattyúk azok ilyen kétlapátos rúcfúvók szoktak lenni. Tehát tulajdonképpen ez is egy fogaskerék szivattyú, csak két foga van. Tehát viszonylag, és azért lényeges, ha megnézitek, itt viszonylag pici az a térfogat, amit a szivattyú méretéhez képest szállítani tudunk. Cserébe mindenütt van egy kis résveszteség, de sok-sok résen kell átpréselni az olajat, tehát viszonylag jól tömít. Ez a két lapátnál nem is érnek össze, nem is szabad összeérniük, ezek nem tönékenek olyan jól, tehát ha kis nyomáskülönbséget és nagy térfogatáramot kell, tehát a kiürítő szivattyú a karterból, ezt szoktuk használni. És ez pedig, kilátott ilyet, ilyen is van sok autóban manapság, körülbelül ilyen átmérőben, tehát ilyen 10 centis átmérőben, vezérműtengely végén.
Az állító mechanizmusra változtatni?
Nem, az is lehetne, de ez esetben másra gondoltam. Tehát általában így néz ki a dízeleknél a vákumszivattyú, ami a fékszervót táplálja. Tehát tipikusan egy ilyen lamellás, excentrikus szivattyú, de csak két lapáttal. Erről beszéltünk, ez a klasszikus kormányszervó. És aztán ez még egy nagyon gyakori olajszivattyú típus, ahol a külső és belső fogazás vagy egy ilyen félholddal elválasztva, vagy úgy, hogy a fogak éppen egymás fejéhez majdnem hozzáérnek, tehát kétféle megoldásban létezik. Ez is egy gyakori olajszivattyú típus. És itt látszik abba szoktak sokan beleesni abba a csapdába, hogy úgy gondolják, hogy itt viszi át az olajat a közepén, abba az irányba. Hát mondjuk, ha beledugjuk az ujjunkat, azt átvinni arra felé, ez kétségtelen. de az olajat körbeszállítja a fogárkokban. Tehát annyit tud szállítani, amennyi a fogárkoknak a térfogata. Mert egyik oldalról a másikra átszállít. És akkor itt van az a típus, amit említettem, ilyen gerotor és egyéb típusú olajszivattyúk, ez ilyen nagyon ravasz, egyiknek 4 foga van, a másiknak 5. És pontosan olyan a profil, hogy mindig majdnem összeérnek, tehát egészen pici résveszteség van közte. Ez egy nagyon elterjedt olajszivattyú típus, vagy pedig ez, amit itt látunk. Na most, fogaskerék szivattyúk jelleg görbéi. Ez egy érdekes dolog. Mint minden szivattyúnál, mind a két végén dráma van a görbének alapvetően. Tehát ha kicsi fordulatszámon nagy nyomáskülönbséget akarunk rátenni egy fogaskerék szivattyúra, akkor mi fog történni? A réseken keresztül nagyon nagy a résveszteség, és ezért rossz a hatásfoka. Ha pedig olajra gondolunk, inkább visszamegyek erre az ábrára. Tehát kicsi a fordulatszám, akkor egyszerűen a nyomott oldalról visszaáramlik a réseken az olaj. Ha meg nagyon magas lesz a fordulatszám, akkor nem tud időben befolyni a fogárkokba, és elkezd kavitálni. Tehát mind a két végén leromlik, tehát nem tudjuk elég gyorsan a nagy viszkozitású olajjal tölteni, tehát van egy felső fordulatszám határa is. És ennek megfelelően az összhatásfok, az függ a szállító magasságtól, a folyadék viszkozitásától, a gép fordulatszámától. A résveszteség lenne az első, amiről látjuk, hogy csökken a fordulatszámmal, viszont az áramlási veszteségek meg nőnek, tehát a vége az lesz, hogy valahol van egy ideális hatásfoka, és előtte és utána is romlik. A résveszteség itt nagyobb mértékben meredekebben, mint az áramlási veszteségek a másik oldalon. És aztán jönnek, most már az igazi olyan forgómozgást végő szivattyúk, ebben nincs semmi lamella vagy egyéb ilyen segédeszköz, hanem tipikusan például csavarorsók, tehát itt látunk egy klasszikus csavarkompresszort, de különböző profiliak lehetnek, és itt a forgó menetek között jön létre a térfogat kiszorítás, tehát ilyen például az Audi V6-osokban és a csavarkompresszor középen, ami egy belső sűrítéssel rendelkező szerkezet. Egyébként ezt főleg folyadékokra viszonylag kevesebbet láttam, az összes korszerű sűrített levegő ellátó berendezés leginkább csavarkompresszorral van ma már megoldva. Tehát nagyon hosszú élettartamú, nagyon csöndes, semmiféle kiegyensúlyozatlanság nincs benne, tehát egy nagyon praktikus eszköz erre. Na és aztán megint egy érdekes dolog, forgómozgást végző szivattyú. Tegyük föl, hogy ez egy polietilén vagy teflon, tehát egy hajlékony falu műanyagcső, és egy ilyen forgó háromszög, három görgővel itt masszírozza körbe-körbe. Ki látott már ilyet? Milyen iparág használja ezt előszeretettel? Mondjuk mi az előnye? Az előnye az, hogy a forgó mozgó alkatrészek, amiket például kenni kell, nem kerülnek érintkezésbe a szállítandó közeggel, ugye? Majdnem, közel állunk, gyógyászat már jó. Művese, vagy ha éppen valakinek kiszerelték a szívét és félretették. Tehát lehet vele vért vagy egyebeket keringtetni. Ilyeneket csinálnak orvosok, igen. Tehát amíg az egyik még nem működik, a másik meg már nem, addig is valahogy szivattyúzni kell az anyagot. Tehát ezt például a vér ugye nagyon rosszul viselni, hogyha belekerülne a kenőolaj a szivattyúból. Illetve a vér még talán csak elviselni, de a paciens nem. Vagy vegyünk egy olyan savat, vagy olyan maróanyagot, vagy mérgező, fertőző anyagot, amiből nem szeretnénk, ha résveszteség történne, vagy szétmarná magát a szivattyút. Tehát kiválóan alkalmasak az ilyen konstrukciók arra, hogy gyakorlatilag ne érintkezzünk azzal a folyadékkal, vagy a gép megfelelő részei ne érintkezzenek, vagy a folyadék védelme, vagy a gép védelme érdekében, vagy a gép kezelőjének a védelme érdekében. Ez egy teljesen zárt hermetikus rendszert lehet vele létrehozni. Na és aztán jön az igazi tudomány. Ugye a turbótöltőnél láttuk, hogy messze a legjobb hatásfokunk kompresszor volt, a centrifugál kompresszor. A szivattyúknál is alapvetően így van. Inkább átlapozom kicsit gyorsabban ezeket a képeket, lesz időtök még átnézni. A fontosabb összefüggésekre hívnám fel a figyelmet. Tehát látunk egy olyan lapátkereket, ami viszonylag keskeny, nagy átmérőjű, és ilyen radiális csatornán megy át rajta a folyadék, tehát radiális a belépés is, meg a kilépés is. Ez tipikusan nagy szállító magasságra és kis térfogatáramra alkalmas. Tehát, hogyha magasra kell fölnyomni vizet, egy tűzoltó szivattyú, az tipikusan valami ilyesmi lesz. Tehát akár, mit tudom én, 40 méterre föl tudja nyomni, tehát 40 méteres szállító magasságra. És ahogy nő a tömegáram, látszik, hogy egyre nagyobb a csatorna, szépen lassan a belépés kezd axiális irányba mozdulni, egyre inkább, és így utána a kilépőjél is, míg nem eljutunk a teljesen axiális járókerékig. És ezt fogjuk látni például vízi erőműveknél, mindig attól függ az alkalmazott turbina formája, hogy mekkora a magasságkülönbség és mekkora a térfogatáram. Tehát, hogyha nagyon sok víz áll rendelkezésre kis nyomáskülönbséggel, akkor simán betehetünk egy axiális turbinát, úgy néz ki, mint egy jobb ventilátor. Tehát nyilván érezheti, hogy ez viszonylag kis nyomatékot fog produkálni, de sok közeg megy át rajta, és akár nagy fordulaton tud járni. Igen, tehát mint turbina. Vagy pedig szállításnál is, tehát axiális gépeknél, mondjuk inkább ventilátoroknál jellemző, folyadékot ritkán szivattyúzunk axiális szivattyúkkal. Mondom, ez a kis nyomáskülönbség, nagyon nagy tömegáram. Igen. Ezeket kihagyom. Na, itt látszanak már különbségek, tehát így néz ki egy ilyen klasszikus keskeny, radiális be- és kiömlésű járókerék, kis tömegáram, nagy nyomás különbségre, és itt látszik egy olyan, ahol már látványosan félaxiális a beömlés, és még radiális a kiömlés, látszanak sokkal nagyobbak a keresztmetszetek. Tehát ez már egy lényegesen nagyobb tömegáramra, kisebb nyomás különbségre tervezett lapátkerék. És aztán szépen megyünk, ilyen nagyon egzotikusan néz ki. Itt már a kiömlés is félig axiális, ez pedig mint egy hajócsavar, tehát ki- és beömlés mind a kettő teljesen axiális. Ha szigorúan nézzük, egyébként a hajócsavar sem más, mint egy axiális kibeömlésű járókerekes szivattyú. Csak nem feltétlenül foglaltuk csőbe, de még van, ahol azt is megteszik. Igen, ezeket... Na most volt egy ilyen halvány emlék, ugye Euler-féle turbina egyenlet. Minden eshetőségre megemlítem, hogyha valaha konfliktusba kerültök vele, akkor nem mondhassa senki azt, hogy nem említettem. Ennek ez volt a lényege, hogy egy szivattyúnak, itt jobban látni, a nyomás fokozása attól függ, hogy itt van a belépő sebességvektor, meg a kilépő, ami a lapátirányú. Ehhez hozzáadódik a kerületi sebessége a járókeréknek, és abból lesz egy eredő sebességvektor, tehát itt így radiálisan belépett mondjuk a víz, és itt pedig ebbe az irányba fog egy ilyen sebességgel kilépni a járókerékből. És a nyomás fokozás pedig attól függ, hogyha ezt a vektort ide levetítem, hogy ennek a vetülete mennyi a kerületi sebességre. Amennyit az változott a be- és kilépés között, amennyivel nőtt, annyival tudtam fokozni a víznek a nyomását, vagy a levegőjének, vagy bármilyen közeget, amit ezzel a járókerékkel szivattyúzunk. És ez fontos lesz mindjárt, mert fogjuk látni, hogy a járókerekeknél három alapvető lapáttípust szoktunk megkülönböztetni, hogyha mindegyiknél balra van a forgásirány, ott van az omega, ez a hátrahajló lapátozású, a radiális kilépésű, tehát ez egyenes lapátozásnak számít, vagy az előrehajló lapátozású szivattyú, és mindegyik teljesen másképp fog reagálni a tömegáramra, illetve az ellennyomásra. Tehát ha megnézzük ezt a szivattyút, itt látjuk a jelleg görbét, hogyha nő a tömegáram, akkor csökken a szállító magasság. És miért történik? Nézzük meg, itt van a lapátból, ahogy kilép a víz, kisebb tömegáramnál a V1-es, nagyobb tömegáramnál a V2-es lapát irányú sebességgel. Tehát ha megnő az átfolyás, megnő ez a zöld vektor. Ehhez ugyanannyi a kerületi sebesség, ez az U2, és hogyha a kettőnek az eredőjét számítjuk, hogy a V1 U2-nek ez volt az eredője, és ennyi a vetülete a kerületi sebességre. Ha V2-t nézem, és megnézem a parallelogrammába az eredőjét, ennek már alig lesz egy egész pici kis vetülete a kerületi sebességre. vagyis minél gyorsabban jön ki a víz, annál inkább fordul ez a vektor visszafelé, és ha nem növeltem meg a kerületi sebesség irányába a sebességét, akkor nincs nyomáskülönbség. Akkor csak keverem a vizet, de nem szivattyúzom. Tehát ez saját maga ellen dolgozik, ha felszalad a tömegáram, a hátrahajló lapátozás miatt megjelenik ez a hátra mutató sebességkomponens, és szépen elveszi a szállító magasságot. Tehát ez így lekonyul, és egy bizonyos tömegáramnál már nulla a szállító nyomása. Oké? Vagyis, ha egy ilyen... Tessék? Mindjárt mondom, itt lesz a nagy különbség a kettő között, és ezért nem a középsővel fogom folytatni, hanem a harmadikkal. Tehát, ha ezt a szivattyút elkezdem folytani, tehát csináltam egy valamilyen berendezést, amiben szivattyúzom a folyadékot, és ott mondjuk vízköves lesz a cső, és nő az ellenállása, akkor attól, hogy lefolytottam a nyomás mennyiséget, elkezd nőni a szivattyúnak a nyomása. Tehát viszonylag jól tűri azt, hogyha folytom, tehát hogyha nagy ellenállás ellenében kell szivattyúzni. Itt van az előrehajló lapátozású gép. Ez látszólag maga a csoda, ugyanis itt ez azáltal, hogy a lapát előrehajlik, minél több közeg megy ki, annál nagyobb ez a V2 vektor, és annál hosszabb lesz a vetülete a kerületi sebességre. Vagyis, ahogy nő az átáramlás, úgy nő a szállítási nyomás. Cserébe, ha ezt elkezdem folytani, ez összezuhan. Tehát nagyon érzékeny a folytásra, vagyis ezt a lapátozást használhatom például egy porszívóban, ahol nem az a lényeg, hogy nagy legyen a depresszió, hanem az, hogy rohadt sok levegőt szívjon át magán. Tehát ahol nagy tömegáramot kis nyomás különbséggel akarok szivattyúzni, arra jó az előrehajló lapátozás. Ott, ahol inkább a szállító magasság számít, és az, hogy ne legyen érzékeny a folytásra, ott inkább a hátrahajló. Ennél? Na most, ha beszéltünk arról, mi történik egy porszívóval, ha befogom a csövet? Igen. Mert a szállítási teljesítmény az nyomáskülönbség szorozva tömegárammal. Tehát, ha ezt befogom, akkor csökken a tömegáram és csökken a nyomáskülönbség, vagyis ez nem fog leégni. Itt viszont elképzelhető, hogy túl tudom terhelni, mert jobban nő a nyomás különbség, mint amennyivel csökken a tömegáram. Tehát ezt jobban meg tudom terhelni. Ezt nem, ez elszalad. Ez megszökik a feladat elől. Oké? Okay. Tehát ez tipikusan nagy ellenállás, tehát itt, ahol a szállító magasság fontos, itt pedig, ahol a mennyiség fontos. De a magasság nem annyira. És a kettő között nyilván a radiálisnál, mivel ez a V-vektor itt abszolút teljesen mindegy, hogy milyen hosszú, az eredőnek a vetülete mindig pontosan ugyanakkora lesz a kerületi sebességre. Tehát ez teljesen érzéketlen. Ennek a szállító magassága az átáramló közeg mennyiségétől független. Tehát amennyire kialakítottam, amennyi a fordulatszám, annyit nyom és kész. Ezt így ilyen műszaki érzék miatt mondom, tehát ha valaki ránéz egy ilyen szivattyúra, úgy eszébe kell, hogy jusson, hogy itt maga a kiáramlási sebesség fokozza nyomáskülönbséget, itt viszont csökkenti. És akkor a veszteségek, mindjárt lesz perdületapadás is, vagy talán itt tudnám legjobban megmutatni. Beáramlik a víz a szivattyúba, elkezdem forgatni, aztán valahol kiáramlik. Egy valamit felejtettünk eddig el, hogy amíg benn volt a szivattyúban a lapátkereke között a víz, azt elkezdtük forgatni. Vagyis beletettünk egy adag forgási energiát, ami kilépés után megmarad, és most meg örvénylik magába, de mi lesz belőle? Entrópia, veszteség, hő, surlódás, tehát az elvész. Tehát ezért a veszteségnek az egyik, az összes örvény szivattyúnak az egyik jellemző vesztesége a perdületapadás. Tehát, hogy ez bizony a forgási energia, amit beletettünk a vízbe, abból nem nagyon tudunk már semmi hasznosat csinálni. Na most, nyilván surlódási vesztesség, tehát a szívócsonktól a nyomócsonkig, a vezetőkeréken, a lapátkeréken, a falakon mindenütt surlódik a folyadék, tehát van egy ilyen surlódási vesztesége. Van egy iránytörési veszteség, névleges folyadékszállítástól eltérő szállításnál. Ez abból adódik, itt látszik talán jobban, egy kicsit meghajlítottam ezt a lapátot, hogy amikor elkapja a belővő vizet, ne legyen olyan nagy az ütközés, tehát a lapát elejét minél jobban elgörbítem, annál kevésbé ütközik a bejövő vízzel, hanem szépen úgy bekanalazza. de ez csak egy bizonyos átáramlási sebességnél fog stimmelni. És ha ettől eltérő sebességgel jár a szivattyú, akkor bizony ütközik a lapát meg a víz, ami megint csak örvénylési veszteségekkel jár. Tehát az iránytörés az mindenképpen veszteség, a résveszteség, mivel hogy a szivattyú be- és kimenete között nyomáskülönbség van, és valamiféle rés kell akár a lapátkerék és a ház között is, ott mindig lesz visszaáramlás. És ez egy állandó dilemma, akár sugárhajtóműnél, akár szivattyúnál, bármilyen turbinánál, ami a résen átmegy, abból már hasznunk nincsen. És ne felejtsük el, hogy van az egésznek vannak nyilván csapágyai, nagy, legtöbb esetben még egy tömítés is, ami mind-mind surlódik, tehát a surlódási veszteségek is fel fognak lépni. Igen. Ezt megtől megkimélek. Ha nem... ellapoznék egy fontos információig. Tehát vegyünk egy ilyen centrifugál szivattyút, és szivattyúzunk vele különböző sűrűségű, csak inkább fajsúlyt írtam, hogy nehogy valaki viszkozításra gondoljon, tehát különböző fajsúlyú folyadékokat, és rá fogunk jönni, hogy ez nem fogja befolyásolni a szállító magasságot, a folyadékszállítást sem, és a hatásfokot sem, meglepő módon. Mert ugyan egy nehezebb folyadékot akarunk fölfelé pumpálni, cserébe viszont a járókerékben is megnő a centrifugális erő, tehát ez pontosan arányos marad. Ami viszont durván megváltozik, nyilván a nagyobb fajsúlyú folyadéknál sokkal nagyobb teljesítményt fog fölvenni a szivattyú. Mert nagyobb lesz a nyomáskülönbség, amit előidéz, csak azáltal, hogy a közegnek a sűrűsége megnőtt, vagy a fajsúlya. A viszkozitás az viszont egyértelmű, ahogy nő a viszkozitás, nő a surlódási veszteség, romlik a hidraulikai hatásfok és csökken az emelő magassága a szivattyúnak. Ezt nem lehet megúszni, tehát nyilvánvaló, hogy mézet nehezebb egy centrifugál szivattyúval szivattyúzni, mint vizet. Ugye ott elég hamar leválna az áramlás. És amit viszont nagyon szeretnék lelketekre kötni, az előbb beszéltünk arról, hogyha a vizet nagyon magasra fel akarjuk szivattyúzni, vagy szívni, akkor bizony eljuthatunk odáig, hogy akár 20 fokon is felforr. Na most Bernoulli egyenletet próbálnám idézni. Mi történik, ha valahol egy folyadék gyorsan mozog? Mi lesz a nyomásokkal? Megnő a dinamikus nyomás. Minek a rovására? A statikus rovására. És ha statikus nyomás leesik, akkor lemegy a folyadék forráspontja. Annyira, hogy akár az északi jeges tengeren is kavitál a hajócsavar, vagyis ott, ahol a pereménél hogy nagy a sebessége a hajócsavarnak, bizony elmegy a víz a forráspontig, és ebből elég nagy balhék lesznek. Mindjárt mutatok róla, tehát így néz ki egy szivattyú járókerék, amit megevett a kavitáció. A fémet megeszi. És mitől? Itt van, tehát az áramló folyadék abszolút nyomása olyan mértékben csökken, hogy gőzbuborékok keletkeznek. Ez még nem baj, mert ott megnő a térfogat, lesz egy kis gőzbuborék. A baj akkor történik, amikor a buborék átkerül egy olyan zónába, ahol leesik a sebesség, leesik tehát a forráspont megint megemelkedik, és minden irányból elindul a víz a buborék közepe felé. És ott szembe találkozik. Tehát frontális ütközés minden irányból. Ez olyan nyomáshullámokat generál, hogy a fémet megeszi. Tehát ez a sok pici frontális ütközés, ahol összeesnek a buborékok, ez szét tud bármilyen ötvözetet szedni. A tengerhajózásban évtizedekig fejlesztették, és meglepő módon nem a legkeményebb rostamentes acél, hanem egy ravasz bronz ötvözet az, ami a legjobban bírja a kavitációt, mert nem csak a szilárdság számít, hanem a hővezetés is. Tehát kombinált módon károsítja a kavitáció az alkatrészeket, és ez a bronz ötvözet ez olyan speciálisan ellenálló, minden profi hajócsavar ebből van. És a kavitáció felléphet magában a szivattyúban, de egy belső égési motorban, akár más helyeken, a hengerfejben, szűk áramlási csatornáknál, gondoljatok arra, hogy a hűtővíz közel 100 fokos, tehát hogy milyen közel vagyunk ahhoz, tehát milyen mennyire pengére van határa tervezve az egész, van mondjuk egy másfél bár túlnyomás a rendszerben, tehát fölviszük a forráspontot, mit tudom én, 110-115 fokig, és a motor megy 100-on, tehát ennyi a tartalék, hogy ne kavitáljon a víz szivattyúban, ami megforog 6000-rel. Tehát ezek nem feltétlenül triviális feladatok, gondolni kell rá, nagyon-nagyon sok vízszivattyú ment már így tönkre.
És akkor a vízpumpa a belső részét a járókeretet is
Nem. Visszivatjukat inkább megcsináljuk, méretezzük úgy, hogy akár műanyagból, alumíniumból, öntött vasból, kinek mi szimpatikus, sajtolt lemezből. Tehát tömeggyártás esetén az ár győz. És inkább úgy alakítjuk ki a rendszert, hogy anélkül, hogy úgy is működjön. Csak mondjuk egy hajócsavarnál viszont nagyon fontos, tehát azon múlik a hajónak, egy hadihajónál a sebesség elsősorban, egy kereskedelmi hajónál a fogyasztás és ezzel az üzemeltetési költségek. Tehát azt mindig határra méretezzük. Mint ahogy említettem, hogy a hajómotorok is a legjobb motorok a világon, ha hatásfokról beszélünk. És nyilván akkor a hajócsavarnál sem ezen fogunk spórolni. Ez a hajócsavar is több tíz évig megy, és több tíz év alatt bőven behozza azt a költséget, hogy jobb anyagból van, tökéletesebb megmunkálással, optimalizált formával, mert iszonyatos mennyiségű tüzelőanyagot tudunk vele megtakarítani. Szóval a kavitáció az létező dolog, és akkor jönnek a sugárszivattyúk, amiről említettem a karburátorról, ez valami hasonló. Tehát van egy fúvókánk, azzal belefújunk egy ilyen szűk keresztmetszetbe, és egy másik csővezetéken ugyanolyan vagy más közeget föl tudunk vele szívni, és be tudjuk ide vezetni, porlasztani, keverni, ezt sok mindenre használjuk. Nem kell róla semmi egyéb részletet. Egy érdekes elve a szivattyúknak, a mamut szivattyú, ami vajon hogy működik? Legyen ez egy kút, és ki akarjuk szedni a vizet jó mélyről, de nem akarunk letenni egy szivattyút. És mit tudom én, 20 méter mélyen van a víz, tehát fölszívni nem tudjuk. Mit lehet vele trükközni? Leteszünk egy szívócsövet, ami most nem szívócső, hanem mondjuk egy felszállócső, és belevezetünk alul egy vezetéken sűrített levegőt. És nyomjuk bele ész nélkül. Mi fog történni? Hát a levegő buborékok itt elindulnak fölfelé, vagyis fölhabosodik a víz, és mennyi lesz ennek a habnak a sűrűsége a vízhez képest? Sokkal kisebb. Tört részére lemegy a sűrűsége, és az a vízoszlop, ami a peremtől idáig van, az elegendő ahhoz, hogy ezt a habot ilyen magasra fölnyomja. Tehát ez olyan szivattyú, ami a keveredés elvén működik, tehát a két közegnek a sűrűsége kombinálódik, és amire beáll, a közlekedő edények elvén annyival magasabbra fog futni a kisebb sűrűségű közeg. Mozgó alkatrész nélkül, tehát ez a víz lehet koszos, szennyezett, szemcsés, nem kopik semmi, tehát nagyon praktikusan lehet bizonyos esetekben így szivattyúzni. És ez is egyfajta szivattyú. Emlékeztek a kérdésre, milyen gyorsan kell menni az autóval, hogy az elején elhelyezett töltsér 10% teljesítménynövekedést okozzon, hogyha onnan vezetjük a motorba bele a levegőt. 464 km/h. Tehát a Berva mopeden még viszonylag kicsi a hatása a nagy töltsérnek, ami a karburátor felé viszi a levegőt. Ugye mennyi volt 100-nál, volt nem egész 0,7%. Tehát ennyit lehet nyerni torlónyomással. De a víznél már másképp működik a dolog, és egy klasszikus tűzoltó repülőgép, hogy ne kelljen leszállnia és ne veszítsen időt, lenyom egy ilyen csőrt a vízfelszínre, és nem száll le egészen csak közel a vízfelszínhez, ez belulogatja a vízbe, és pillanatok alatt föltölt sok köbb méter vizet a tartályba, amit aztán rá lehet erdőtűzoltásra szépen szórni a repülőgépről. Földközi tenger környéken sajnos sokszor látni, akár Horvátország, akár Olaszország, vagy Francia partoknál, ott mindig ég valami nyáron. És akkor rendszeresen ilyen hidroplánokkal köröznek, és viszik a vizet oltásra. Ez a leggyorsabb feltöltési módja a tartálynak. És akkor ennyit a szivattyúkról. Tehát megpróbáltam ezt nagyon rövidre venni, és tényleg csak azokat a részeket összefoglalni, amiről szerintem egy mérnöknek már csak úgy az általános tájékozottság kedvéért is tudni kell, hogy hogyan működik.